Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 12. szemeszterének 12. szemeszterzáró előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 12. szemeszterében összesen 12 előadáson vehettek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Trócsányi László tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte. 1980-ban megszerezte a jogi diplomát, 1985-ben a jogi szakvizsgát. Még abban az évben tagja lett a Budapesti Ügyvédi Kamarának, amelyben tagságát jelenleg szünetelteti. Karrierjét az Országgyűlési Könyvtár jogi szakkönyvtárosaként kezdte, később a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudomány Intézetének tudományos segédmunkatársa, majd pedig tudományos munkatársa lett egészen 1988-ig. Tudományos karrierjét a mai Szegedi Tudományegyetemen kezdte, ahol 1989 és 91 között egyetemi adjunktus, később egyetemi docens. 1994-től pedig tanszékvezető egyetemi docens lett. 2000 óta az Alkotmányjogi Tanszék egyetemi tanára, volt tanszékvezetője. 2004-től az STL Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet igazgatója. 2000 és 2004 között Trócsányi László Magyarország belgiumi és luxemburgi nagyköveteként szolgált Brüsszelben. A frankofón ügyek magyarországi támogatójaként 2000 óta a francia nyelvű európai jogi mesterképzés szakfelelőse, a magyar nyelvű nemzetközi tanulmányok BA és EMMA szakfelelőse a Szegedi Tudományegyetemen. Trócsány László 2006-tól 2009-ig a Jean Moulin Trion-Trua Egyetem jogi karának vendégprofesszora, a Leuven-la-Neuve Katolikus Egyetem vendégoktatója. Eközben 2005 és 2013 között az Európa Tanács Velencei Bizottságának póttagjaként vesz részt szervezett munkában. 2007-ben alkotmánybírónak nevezték ki, 2010-ben pedig Magyarország franciaországi nagykövetévé, 2014. júniusa óta Magyarország igazságügyi minisztere. Felkérem dr. Trócsány László miniszter urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy örömmel érkeztem a Szegedi Tudományegyetemre, hogy a címben megjelölt témakörről élet vagy túlélés a jogszabályok dzsungelében egy világjelenség margójára, avagy a jogállamtól a jogáltal paralizált állami témakörben előadást tartsak. Nyilván, mint az egyetemhez tartozó oktató, nyilván másként látja az ember a jogot, akkor, mikor oktatja, és egészen másként látja, amikor egy igazságügyi miniszterként a jogszabály alkotásban részt kell vennie. Mégis, amikor azt mondjuk, hogy a jog, csak nézzünk körbe ebbe a terembe, hogy hányfajta jogviszonyt látunk. Ebben a teremben, amikor azt látjuk, ebben az épületben vagyunk, akkor fölmerül egy tulajdonjogi kérdés, hogy ki ennek az épületnek a tulajdonosa. De fölvehetünk azt is, hogy ezt meg kellett építeni, erre építésügyi szabályok voltak, ami szintén jogszabály határoz meg. De amennyiben itt ülünk, akkor látjuk azt, hogy személyek vannak itt, akik hallgatói jogviszonyban szerepel vannak az egyetemmel, azt is egy törvény határozza meg, a felsőoktatási törvény. De sorolhatjuk azt is, hogyha állampolgárságot nézünk, akkor azt mondjuk, hogy állampolgárok vagyunk, vagy magyar állampolgár, vagy uniós állampolgár, így ez is egy jogszabálynak a hozadéka, illetve jogszabály rendezi az állampolgárságot. Sőt, miután egy nagy rendvezényen vagyunk, ezáltal a személyiségjogi védelem is fölmerül, és azt mondhatjuk, miután egy nyilvános rendezvényen vagyunk, jogszerű az, teljes mértében megengedett, hogy valakinek az arcát lefotózzák. És még sorolhatom azokat a jogviszonyokat, amelyek hozzánk kötődnek ebben a teremben. Nagyon sokat tudnék felsorolni. Ez csak egy példa volt arra, hogy a jog mennyire jelen van, még akkor is, ha nem tudjuk, és hogy nem ezzel foglalkozunk. De nyilván, aki idejött esetleg biciklivel vagy autóval, az a KRESZ-nek a szabályait is be kellett tartani, az épület való megérkezésig. Ezernyi dolgot tudok mondani, ami ebben a percben is a joghoz kötődik, noha esetleg nem foglalkozunk vele, csak akkor, amikor úgy érezzük, hogy nekünk igenis szükségünk van arra, hogy a jogot megismerjük. Tehát egy dzsungelben vagyunk, és ezért is választottam ezt a címet, hogy dzsungel, mert a dzsungel arra mi jellemző? Az, hogy sűrű a növényzete, indák veszik körül, és gúzsba is köt. Tehát nem könnyű a dzsungelben az élet. Igen, így mondhatjuk, hogy a jogszabályok között sem könnyű az élet. Mégis, amikor a jogszabályokról beszélünk, erről a dzsungelről, akkor nem csak Magyarországról tudunk beszélni, és ezért is mondtam, hogy világjelenség, mert hasonló problémák vagy hasonló kérdések vannak Franciaországban, Németországban, vagy az Amerika Egyesült Államokban. Amikor a dzsungelről beszélünk, vagy éppen a túlszabályozásról, akkor ennek fázisai vannak. Az első fázis az eredeti fázisnak nevezzük, amikor a jogszabályok kezdenek kialakulni. A második fázis, amikor a nő a jogalkotói aktivitás, és azt mondják, hogy még bővebb jogalkotásra van szükség, hogy a bírók jobban tudják értelmezni, vagy a jogalkalmazók is jobban lássák, mi a jogszabály. Ezt követően jön a degradációnak a fázisa, ami azt mondjuk, hogy már egyszerűen olyan szintű túlszabályozást igénye átláthatatlanná válik, és ezt követően egy dereguláció, amikor a jogszabályokat ritkítani kell, és utána újra kezdődhet ez a folyamat. Ha mennénk tovább, akkor szeretnék egy versre is idézni, ugye régen ezt az egyetemet úgy hívták, hogy József Attila Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, mégis illik, hogy József Attilát is maguk elé hozzam. Én fölnéztem az est alól, az egek fogaskerekére, csilló véletlen szálaiból törvény szőt a múl szövőszéke. És megint fölnéztem az égre, álmaim gűzei alól, s láttam a törvény szövedéke, mindig fölfeslik valahol. Mi ennek az üzenete? A felfeslést érezhetjük joghézagnak, kiskapunak, amit ki lehet használni. Mit csinál erre a jogalkotó? Természetesen reagál és sűrűbbre szövi, tehát újabb jogot alkot. De az újabb jog azonban egy újabb lyukakat eredményez, és ezáltal egy olyan helyzet alakul ki, amikor fölfeslik mindig. Erre mondta Montesquieu, hogy a fölösleges törvények meggyengítik a szükséges törvényeknek az erejét. De menjünk tovább, azt is láthatjuk, hogy amikor a jogról beszélünk, akkor igazából van egy különbségtétel abban, hogy a jognak a mechanizmusában volt a jus, a fasz és a mos. Ezt tanultuk a római jogban. A jus és a fasz és a mos, ez három kategória. A jus az a jog, a fasz az a vallási szabály, a mos pedig az az erkölcsi szabály. Ezzel rögtön el is mondtam, hogy mihez érkezünk. Van ugye azt mondjuk, hogy jog, van vallás és van erkölcs. Mi is a kapcsolat ebben? Hát erre megint azt kell mondanom, hogy ahány országban vagyunk, annyiféle válasz van rá, illetőleg ahogy a folyamatok is alakulnak, illetőleg a társadalom fejlődik, ott is változás lehet. A jog. Régen volt valami jog, ma nem jog. Tehát nem mindig ugyanaz a jog, tehát a jog is változik. Van, ami azt mondjuk, hogy régen a jog szabályozott. Ilyen volt régen a tálió elve, ami azt jelenti, hogy szemez szemért, fogad fogért, és ezek a szabályok értek egy társadalomba. És a jogszabály ezt úgy gondolta, hogy ez egy normális dolog. Vagy későbbiekben azt mondták, hogy a házasságtörést az büntetni kell. És erre nagyon szigorú törvények voltak. Ezek ma már nem nincsenek ilyen szabályok, tehát ami régen jog volt, az nem biztos, hogy a mai napon is jognak tekinthetjük. De ha azt mondjuk a másiknál, a fasznál, amikor a második szóránál értem, ez a vallás szerepe. Vannak olyan országok, mint az iszlám államok, ahol a sária például a jognak a részét képezi, és a vallási szabályok, azok bizony a jognak a részét alkotják szervesen. A harmadik pedig a mosz az erkölcsi szabály, amire azt mondjuk, hogy nem lehet jogszabállyal ugye előírni, hogy hogy kell köszönni, hogy jó napot kívánok, vagy hogy udvarias vagyok otthon, ezeket jogszabályban nem lehet előírni, de mégis úgy érezzük néha, mintha erkölcsi szabályok is igényelhetnek jogi szabályozást. Majd talán később lesz rá idő, beszélek, ilyen a szülőtartásnak az intézménye, amelyik ugye most a polgári törvénykönyv módosításánál kerül föl, hogy a gyerekeknek felelősségük van a szüleik irányába, és a tartásra is, hogy kötelezettek lehetnek. Noha ez egy erkölcsi szabály, mégis azonban figyelemmel azt, hogy a társadalom előregedése nagyon komoly problémák merülhetnek föl. Úgy írja a jogalkotó, hogy lépnie kell. Tehát egy erkölcsi szabályba lép be a jogalkotó. Lehet ez természetesen fordított is. Tehát azt mondjuk, hogy a jognak a változásaira lehetünk tanulni, és ez koroszokonként is eltérő fejlődés mutat. Ami a jogfejlődés, az nyilván először a kompiláció, ez egy olyan kifejezés, hogy összegyűjtötték igazából a jogot valamilyen formában, a kodifikáció, ez is egy nagyon fontos a jogalkotás területén, majd pedig a kódexek. Tehát ezek olyan kifejezések, amik a jogászok számára közismertek, mai napig is használjuk a kompiláció, a kodifikáció, vagy pedig kódex. Azt kell mondani viszont, amikor a jogot alkották a kezdetben, kikírták a jogot, általában szerzetesek. Ők voltak azok, akik értették az írástudást, és ők voltak, akik megfogalmazták a jogot. Ma pedig azt látjuk a komputerek időszakában, hogy nagyon komoly technokrata réteg alakul ki, általában a jogászok, nagyon több nyelven beszélnek, de nem a szerzetesek írják a jogot, hanem erre professzionális kodifikátorok kezébe került a jogalkotás, a jogszabálynak az írása. Néhány azonban a történelembe visszamegyünk, akkor azt kell mondani, hogy hát igen, a jogszabálynak a száma azért régen nem volt olyan ijesztő, mint ma, és majd fogok beszélni a mai helyzetről is, de szerettem volna illusztrálni azt, hogy mi Szent István alatt 56 törvény volt, Könyves Kálmánnál 100, már Mátyás királynál 214, ugye egész uralkodás alatt mondom ezeket a számokat. Ezeket a törvényeket nagyon rövideknek kell elképzelni. Egy-két cikkelyből állt egy törvény, tehát nem egy hosszú, nem tudom én hány cikkelyes törvények voltak, rövidek voltak. De már akkor is voltak nagyon érdekes és aktuális kérdések. Csak engedjék meg, hogy néhányat mondjak. Kálmán király dekrétumai közül fejezett a kalmárok kétszeres adójáról. Akik csak azért űznek kereskedést áruikkal, hogy gazdagodjanak, kétszerezzék meg régi adójukat, de a szegények, akik vásárból élnek, a szokott adót fizessék. Mi ez, ha nem egy kereskedelmi különadó? Tehát ez Könyves Kálmán idejében. De sorolok egy másik törvényt is, ha valaki ünnepnapon árul, adja meg az árát négyszer, magát pedig alázza bűnbánattal. Szinte a vasárnapi nyitvatartásnak a kérdése Kálmán király időszakában, hogy ugye vasárnap árul, az áldja meg az árát négyszer. Tehát ezek a kérdések, amikre esetleg ma vitázunk, egészen más környezetben előjöhettek, és természetesen más megoldásokat is találhattak a kérdésre. Mindenesetre illusztrálni szerettem volna, hogy bizony a jog az Magyarország történetében mindig jelen volt, természetesen ezek a jogszabályok, törvények egyrészt ma nincsenek hatályban, tehát félreértés ne essék, másrészt pedig más jellegűek voltak. A következőnél, ugye mégiscsak egy nagyon történeti áttekintésnél, mégis a jognak hogyan alakul ki? Hát először is azt kell mondani, a római jogot nem írtam föl, de hát a római jogot mindenki tudja, aki joghallgató, de aki nem joghallgató, az is, a római birodalomnak egy nagyon fejlett jogrendszere volt, a magánjog és a kereskedelmi jog volt alapvetően a lényege, és nagyon cizellált módon az egyes szerződés típusokat már a római jog alatt bizony megtanulhattuk. A római jog tisztában volt ezekkel, mi az, hogy bizományos, tisztában volt azzal, hogy mit jelent az, hogy felelős őrzés, mi az, hogy fedezetelvonó szerződés, de akció pauliána, tehát számos jogi intézményt a rómaiak ismertek. Igen ám, de a római jog bukását után, akkor a barbárok ugye elfoglalják Európát, akkor ez a kereszténység megjelenésével már nem a római jognak a gyönyörét láthatjuk, hanem a jus divine, az isteni jognak a keresését. Az emberek azt akarták, mikor a kereszténységet fölvették Európában, hogy a jogot felejtsük el, hanem helyette az isteni jogot keressük meg, az Istennek tetsző jogot. Ez volt a lényeg. És ennek megfelelően azért azt mondták, hogy a jogászok rossz keresztények. Tehát a Pálapostól, ugye a Korintos belül leveleit ismeri valaki a Bibliából, akkor az a bűnbocsánatról, a szeretetről szól. És nem arról, hogy valakit büntessünk meg. Mert Pálapostolnál alapvetően a korintosi levél, a szeretet himnusza, az egy megbocsátó üzleteket akar kifejezéssel juttatni. Tehát a jognak a szerepe az isteni jognak a keresése volt. Később a reneszánsz időszaka az, Aquinói Szent Tamás és Szent Ágoston, tehát először Szent Ágoston és utána Aquinói Szent Tamás, akik ugye azt mondják, hogy az ember leszáll a földre. Tehát már nem feltétlenül csak azt kell nézni, az Istenhez való viszonya milyen, hanem a földön élő emberrel kell foglalkozni, és a földön élő ember kereskedik, a földön élő embernek igenis vannak jogai, tehát az első csírái annak a jognak ebben az időszakban alakul ki. Ebben az esetben mi csak magánjog és a büntetőjogi szabályok kialakulásának vagyunk a tanulói. Később azonban a reformáció időszakában, és az Kálvin Jánoshoz kötődik, ugye, számára nagyon fontos volt, ugye mit jelent a reformáció, az, hogy protestálás. A protestálás az ellenállás jelent. Egyfajta olyan fajta revandikációt, vagy olyan jellegű követelés jelent, hogy ismerjük meg például az államhatalom működésének a szabályait. Tehát ne legyen egy titkos dolog, hogy hogyan irányítanak egy országot, hanem annak a szabályait valahogy rögzíteni kell. Tehát kezdenek kialakulni a közjognak a szabályai. Ez volt a protestantizmusnak a fő követelése, akár Lutherra, akár Calvinra gondolok. Amire természetesen az ellenreformációnak is válaszolnia kellett, és az ellenreformáció sem kívánta már titkolni a kormányzásnak a szabályait. Tehát mit látunk? Azt, hogy a jognak a fejlődése, és kialakulnak azok a területek, hogy magánjog, kialakul az, hogy közjog, természetesen a büntetőjog, amik a közjog része. Majd később a felvilágosodás időszaka alatt, amelyik a 18. századtól indul, ott pedig már a gyönyöröknek lehetünk a tanúi, hisz gyönyörű Rousseau, ott van ugye mögötte Montesquieu, Hobbes, nagyon komoly emberek, akik már arról kezdenek beszélni, hogy hatalommegosztás, kinek mi a feladata, kit ki ellenőriz, és megyünk a demokrácia irányába a 20. századba. És ezt láthatjuk a következő szlájton, amikor a 18-19. Században megjelennek az a nemzeti alkotmányok. Ha már nemzeti alkotmány, akkor vannak állami szervek, professzionalizálódnak ezek a szervezetek, és azt kell mondani, hogy igazából még létrejönnek az igazságügyi minisztériumok is. Mert addig nincs igazságügyi minisztérium, és itt érek el magamhoz is, elnézést kérek, bár nyilvánvalóan, ez csak mint jogtörténetként tudom mondani, hogy ugye Magyarország 1848 az első igazságügyi miniszter Deák Ferenc, tehát nem akármilyen elődje van az embernek, mindig büszkének kell lenni az elődre, és utána pedig 1867 a következő magyar igazságügyi miniszter, de ugyanez mondható az egész Európára, hogy az igazságügyi minisztérium, amikor a kodifikációt, a jogalkotásért felel, az egy a polgári átalakulások időszakában, akkor megjelennek a nemzeti alkotmányok, kormány jelenik meg, és kormánynak az egyik tagja mindig az igazságügyi miniszter, aki a jogalkotásért fog felelni. És ahogyha már van minisztérium, akkor abban vannak minisztérium tanácsosok, főtanácsosok, emberek, akik elkezdnek a joggal hivatásszerűen foglalkozni. Már nem egy király melletti tanácsadók foglalkoznak, nem egy szűk kancellária, amelyben ülnek néhányan, hanem hivatásos kodifikátorok jönnek létre, tehát a joggal foglalkozó mesterség az az igazságügyi minisztériumban testesül meg. Mondhatnám egyébként a jogalkotásnál azt, hogy meg is határozzuk, hogy mi az, hogy jogalkotás, mi a jogszabály, és felsoroljuk Magyarország jogszabályt, akkor látjuk, hogy törvény, kormányrendelet, miniszterelnök, miniszteri rendelet, magyar nemzeti elnök rendelete, és még a végén mondjuk az önkormányzati rendelete. Tehát ezt az alaptörvény tartalmazza, hogy melyek ma Magyarországnak a jogszabályai. Menjünk tovább. És hogyha tovább megyünk, akkor rögtön látunk bizonyos tényeket, amik úgy gondolom, hogy fontosak. Ugye a jogszabályoknak a száma. Tehát míg 1938-ban és a 30-as években átlag 40 törvényt fogadott el az országgyűlés, addig manapság a 200-300 közötti törvénynek vagyunk a tanúi, hogy ennyit fogad el az országgyűlés. Természetesen volt olyan időszak a kommunista érában, amikor nem volt törvény, mert a parlament nem működött, vagy 4-5 törvény fogadott el az országgyűlés, de azért látni kell azt az irányzatot, hogy bizony egy óriási fellendülés van, kvázi törvénygyárak jönnek létre Európában, a törvénygyár alatt egyfajta, kicsit azért pejoratívnak is tartom ezt a kifejezést nyilván, hogy a nemzeti parlamentek óriási mennyiségben ontják a törvényeket egész Európában, és a korábbi két világháború közötti 30-50 törvény helyett ma pedig, hát Európát nézzük átlagban, akkor olyan 200-300 törvény között születik meg, ami nagyon sok. De hogyha tovább nézzünk, maradunk itt, akkor azt is látjuk, hogy ma Magyarországon 1718 törvény van hatályban, 308 törvényerői rendelet, amelyik még a kommunista érában született, 2228 kormányrend és 3340 miniszteri rendelet. Ezeket megmondom őszintén, én nem ismerem mind. Tehát nem is szeretném ismerni, azt is hozzá kell tenni, mert lehetetlenség lenne mind az 1718 törvényről tudni, és egy törvényt ne úgy képzeljük el, hogy két paragrafusból áll, mint amikor azt mondtam, hogy Könyves Kálmán vagy éppensége Szent István idejében hogy nézett ki egy törvény. Tehát ez egy lehetetlen vállalkozás, és amíg a magyar közlöny, ez a hivatalos lapunk, ugye, ezt mindannyian tudjuk, ebben 8800 oldal volt 1998-ban, ezt választottam ki, 30 000 oldal a magyar közlöny. Ijesztő, azt is hozzá kell tenni, tehát én is megijedek, nem csak maguk esetleg, mert azért a 30 000 oldal azt jelenti, hogy folyamatosan ugye jelenek meg az új jogszabályok, és bizony ezeknek a megismerése, követése, elfogadása, hát bizony nem egy egyszerű. És akkor még nem beszéltem az uniós joganyagról, amelyeket úgy kell tekinteni, mint Magyarország jogának a részét, ugye, belső jognak a részét. Jelenleg 30 000 hatályos uniós jogi aktus van hatályban, évente átlag 3 000 új uniós jogi aktus születik. És ezek mind kötelezőek. Tehát amikor azt mondom, hogy ezek megszületnek, akkor lehet, hogy mi azt gondoljuk, minket ez nem is érint, de nem tudhatjuk, hogy kit, mikor, melyik pillanatban fog érinteni egy uniós jog. Nem tudom, hogy kinek mi lesz a foglalkozása, arról éppen gyógyszerész lesz, vagy éppenséggel egy teljesen más, vagy építőiparban fog dolgozni. Ettől függetlenül az uniós joggal is találkozhat kőkeményen. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan joganyaggal találkozik ma egy átlag polgár, amit ő nem tud igazából beazonosítani, fog vele találkozni, de tudnia kell, hogy az élet minden területét jogszabályokkal igyekezünk rendezni. Hogyha van egy ilyen kimutatás, hogyha ezeket a joganyagokat én A4-es papírra helyezném, akkor Budapesttől Gyöngyösig tudnék sétálni az A4-es papírokon, de ha az uniós jogot is hozzáteszem, akkor Kisvárdáig is el tudok jutni. Tehát az országban Budapesttől Kisvárdáig sétálhatok, ugye A4-es papírokon, és azt mondom, ez mind jogszabály, ami ugye minket köt. Tehát egy nagyon nagy joganyagot kell ismerni. Azt is láthatjuk, hogyha például ilyen szót beírok, hogy vasút, a jogkeresőben, mert van azért egy komplex jogtár, ahol lehet keresni, csak a vasút szót, akkor azt mondom, hogy 2000 körül kapok jogszabályt helyett meg, ahol a vasút szó előfordul, tehát joganyagban, és több száz találat, ha vasút szót a jogszabály címében keressük meg, akkor is több száz jogszabály címében a vasút szót kifejezik. Pedig legyünk őszinték, nem gondoljuk azt, hogy a vasúttal nekünk olyan sok dolgunk van. De azért mégis azt láthatjuk, ha jogászként rákeresek a vasútra, akkor rengeteg joganyag kerül elém. És hogyha még tovább folytatom akár az élelmiszeripart, akkor azt mondom, az élelmiszerbiztonság is azt követeli meg, hogy bizony minden most már jogszabályokba rögzítsünk. De miért? Itt föl lehet tenni, miért? Kérem, a céhes legények régen tudták, hogy hogyan kell kenyeret gyártani. Mi a kenyér? Tisztában voltak a céhes szabályokkal, és a céhek a szakmai szabályokban határozták meg, hogy annak a szakmának mik az elvárásai. Na most ezek a céhek ugye megszűntek. Helyette mi történik? Az történik, ezek a szakmai szabályok, amik megjelennek, az is, hogy mi az alma, mi az, hogy párizsi, és mi az, hogy gyakorlatilag a csirkehús, és még sorolom a különböző dolgokat, vagy mi az, hogy tej, és mi az, hogy éppenséggel tartós tej, vagy friss tej, ezek mind megjelennek a jogszabályokban részletesen, hozzá kell tennem. Vagy az, akinek mi a keresztneve. A keresztneve, azt, hogy választhatok én, milyen keresztnevet választok, az is meg van határozva a jogszabályban. Tehát minden egyes terület, amire azt gondoljuk, hogy hát minek ezt igazából jogszabályba tenni, hogy mi a kenyér, mi a tej. Ezek ma egy nagyon hosszú jogszabályban le vannak írva, hogy a tej összetevének milyenek kell lenni. Vagy mi a szőlőművelésnek a szabályai, a borkészítésnek a szabályai. Vélezhetőleg a 19.-18. században egy borász nagyon jól tudta azt, hogy hogyan kell bort készíteni, és mi a bor, mi az, amit ő el tud adni. A borhamisításnak természetesen akkor is kezdenek kialakulni bizonyos szabályai, a borhamisítást azt tiltjuk, de egyébként nem kívánta a 18. század ennek a részletes szabály. De miért akarjuk szabályozni? Mert azt mondjuk, hogy élelmiszerbiztonság. És azt mondjuk, hogy élelmiszerbiztonság, hogy mindenre azt mondjuk még súr, tehát biztonságosá tenni mindent, és ennek megfelelően jogszabályba kell az összes kritériumokat meghatározni. Vagy azt mondjuk, hogy egy védőoltást a kötelező 3 napos csecsemőnél be kell adni. Tehát az összes kérdés, ezek nyilván 100 évvel ezelőtt nem fordultak elő ilyen szabályok. Tehát azt mondom, hogy a bölcsőtől a sírig, részletes jogi szabályozás van arra, hogy a gyerek megszületése a bölcsőtől, a névválasztás, az anya névválasztása, a háromnapos korban az oltás, majd a temetkezési vállalkozóra vonatkozó szabályok a végén, hogy hogyan kell valakit eltemetni, az egész élete jogilag szabályozva van, akkor is, ha nem veszi észre. Például Franciaország csak ilyen túlszabályozás, illetve szabályozások pikantériát meséljek, francia példa egy 2008-as törvényből. A temetkezési vállalkozónak diplomával kell rendelkeznie, ugye ez valószínűleg azért egy ilyen, nem az az 5 éves egyetemi képzettséget jelent, de valamilyen szakdiplomával kell rendelkezni, és a diploma kiadásának feltétele, hogy legalább 8 órás kurzuson vett légyen részt a fájdalom pszichológiának és szociológiának tárgyában. Tehát a temetkezés, aki eltemet egyszer, annak még részt kell venni a képzésen, és ugye a fájdalomnak a pszichológiának és szociológiának tárgyában folytatott oktatásban. Sorolhatjuk a dolgokat, de ebből azt a tényt vonjuk le, hogy van egy túlkodifikációs igény ma magyar, remélem nem igény, de túlkodifikációnak vagyunk a szemtanúi. A másik pedig ez a felülkodifikáció. A felülkodifikáció, hogy mindent magasabb szintű jogszabályba akarunk elhelyezni, tehát törvényi szintre lehetőség szerint, ha nem törvényi szintre, akkor kormányrendeleti szintre, és nem igen akarjuk ezt alsó szintű jogszabályba tenni, mert minden miniszter, és mindenki úgy érzi, hogy törvényi szintbe kell ezeket a kérdéseket elhelyezni. Tehát egy tévedés, mert nem kell törvényi szinten mindent elhelyezni. A mai nap problémája egész világban, hogy azt gondoljuk, hogy a parlamentnek kell minden jogszabályt elfogadni, de erről majd külön beszélnék. Menjünk tovább az okokra, hogy mégis milyen okai vannak annak, hogy ez a túlszabályozásnak vagyunk láthatjuk. Az egyik ugye az, hogy az életviszonyok ennyire bonyolultabbak. És van egy demográfiai robbanás. Még régen azért az emberek többsége nem a városban élt, ma már azt mondható világjelenségként, hogy az emberek a városba tódulnak be. Amennyiben városi lakókká válnak, akkor innentől kezdve egy számos életviszonyt újra kell gondolni, és újra kell szabályozni. Tehát a városlakóknak az élete más szabályokat igényel, mikor farmok vannak, és a farmok egymástól, vagy éppen tanyák vannak, egymástól távol, ott nyilván a szabályok száma is kevesebb, mint amikor egy nagy városnak a környezetvédelmi kérdéseitől kezdve minden szabályozni kell. A másik ugye az, amit látni kell ebben, hogy a állam szerepének folyamatos változása, hogy azt várjuk el az államtól, hogy a kormány legyen cselekvőképes. Hát az, ami kormány nem cselekvőképes, hanem vonzó. Azt hiszi, hogy a kormány van egy ügy, van egy probléma, oldja meg. Hogyan tudja megoldani? Hát nem feltétlenül a jogon kívüli eszközzel, bár azt is bizonyos dolgokat meg lehet oldani, de alapvetően úgy gondolja, hogy lépni kell, és jogi szabályra van szükség. Én most nem kívánok aktuál politikát mondani, de hivatkozhatnék az Uber problémára, amik a taxisok jelentenek, hogy van egy újfajta szabályozás, egy újfajta jelenségnek vagyunk, van, akinek tetszik, van, akinek nem. Mit várnak el? Hogy a kormány cselekedjen. És a kormánynak a cselekvése mit igényel? Jogalkotást, előírjakat a követelményeket, új követelményeket, ugye a taxis cégek számára. De sorolhatom a migrációnak a kérdését, amely szintén azt mondjuk, hogy egy új jelenség, mert ilyen nem volt, ilyen jelentőségű, kell egy jogi szabályozás. Úgy gondoljuk, a jog segíteni tud ügyek megoldására. Tehát az állam szerepének fontos változása az is van, mert a 20. század elején ugye a jóléti állam társadalmát hirdettük meg. A jólétnél, ahol az állam nyújt szolgáltatásokat, az államnak feladata van, az állam és az állampolgár viszonyában az állam szolgáltat. Egy teljesen új szabályozás a 19. századtól. És a 21. századnak is láthatjuk az új kihívásait. A másik pedig, amiről beszélünk, az a technokrácia. A technokrácia az pedig a szakértőket jelenti. A szakértőknek az uralma. Ma mindenki szakértő. És a szakértők pedig úgy gondolják, hogy ők meg tudják mondani, és ez bizony jogi szabályozást igényel. Ezzel alakul ki egyébként az is, hogy a nemzeti parlamentekben sokkal kevésbé a politika van jelen, az is, de a politika mellett nagyon megjelenik a szakértői hatalom. A minisztériumok által készített szakértők tömegesen ontják a papírokat, amit a képviselőknek meg kell szavazni. Nem állítom azt, hogy minden képviselő mindenki minden ügyről hozzá tud szólni, és ismeri annak a lényegét, mert mondjuk egy gyógyszerésznek a részletes életét kell szabályozni, vagy egy gyógyszernek az összetevőit, azért nem állítom, hogy minden a világ, az Európa parlamentjének az összes képviselője nagyon felizgul annak, hogy most abban mi is van részletesen beírva. Tehát ez azt jelenti, hogy a technokrácia, a szakértői hatalom megerősödik, ezáltal a nemzeti parlamentekben óhatatlanul is kialakul az, hogy ezek a képviselők isszák meg a levét, tehát ugye jó törvények elfogadásakor bizony nagyon sok munkát ad ez számukra. A másik dolog az, amit itt mondani kell, hogy például egy francia példát akarok mondani megint, mert ez példákkal mindig jól lehet illusztrálni, hogy egy francia faluban jótét lelkek megszervezték, hogy minden iskolás gyerek minden nap étteremben ebédeljen. A vendéglős vendégei voltak. Az alapanyagot a falu közösség fizette. Egészen addig, amíg le nem jött a közegészségügyi inspektor. Összevetette, hol nem felel meg a gyakorlat a 80 oldalas gyermekétkeztetési szabályokkal. A poharakat eldobható papírrongyal kell mosni. Évfolyamonként megvan szabva, hány kemény tojást kell adni naponta. A vendéglős feladta, a kisiskolások éttermi étkeztetése a mindennapi vasárnapi ebéd véget ért. Tehát ez is csak jelezni akarom ezt a kis példát, hogy bizony a túlszabályozás, az inspektor hatalma, az egyfajta húsba kötést ad, csak az ember sokszor föladja, és azt mondja, hát nekem akkor nincs kedvem, mint ahogy ez a francia vendéglős is így fejezte be a közétkeztetést. Menjünk tovább. Hát természetesen ugye a maga az okoknál, hogy miért burjánzik túl a jogszabálynak, nagyszerűen oka is van, ez az, hogy még régebben igazából még a szokások voltak, a szokásokat később a szerzetesek leírták, vagy alkották a jogot. Ma azonban, vagy már teljesen másképpen dolgozunk. Én még, mint akkor gyakorló ügyvéd voltam, nekem írógépen volt. Az írógéppel szépen próbáltam indigót használni, már nem tudom, tudják, hogy mi az az indigó, akkor ilyen stenciles papír, 6 példányba. Hát ott még javítani is nehéz volt, mert ha egy betűhibát kellett javítanom, akkor nekem volt ilyen kis ilyen papírom, amivel be kellett gyúrnom, és akkor ki tudtam tisztítani azt az egy betűt, de borzasztó macerás volt. Na most ugye, amikor így dolgoztak az emberek, még a 20. század második felében is, 1960-as, 70-es években, akkor kétszer meggondolták, hogy akarnak egy új jogszabályt még írni 30 oldalba, vagy 50 oldalba, mert ezt mind írógépen kellett megcsinálni. De ma mit csinálunk? Hát elővesszük ugye a gépet, menjünk a Google-ba. Akkor azt mondjuk, hogy na, akkor ezt összetettük innen, onnan, amonnan, és egy olyan gyönyörű 30-100 oldalas anyagot tudok összeszerkeszteni, csak ügyesnek kell lenni, és azt mondja, ez a jog. Na most azért ez is látható, hogy mi is felelősek vagyunk, és mi is hibásak vagyunk ebben a jogászi, vagy hogy mondjam, igazából túl buzgóságban, mert amíg azt gondolom, hogy a 70-es, 80-as években, de egész francia, nem csak azért, mert kommunizmus volt itt, Isten őriz még egyszer azt, de igazából, hogy a Franciaországban vagy más országban ugyanez a probléma volt, ugyanúgy írógéppel írták az emberek, a tisztviselők a jogszabályokat. Most pedig, mint láthatjuk, egészen más, technikailag könnyebb előállítani egy jogszabály. Persze, nyilván mondhatom, hogy Gutenbergnél kezdődött minden, mert végül is, amikor onnan indul az egész dolog, hogy amikor az írásbeliség, a nyomda megjelenik, és innentől kezdve egészen más és robbanásszerű fejlődéseknek vagyunk tanúi. Menjünk tovább. És ugye ez, amit mondtam, hogy a szabályozási igény is ugye lényegesen megváltozik. A szabályozási igény nevezetesen az, hogy a új helyzetben vagyunk a globalizációnál. Csak egy példa. Ugye a társadalmi együttélések, közösségek együttélését kell szabályozni. Franciaországra gondoljanak, ahol a bevándorlás ugye elég nagy volt, és megjelentek az utcán a burkába járó hölgyek, akinek csak a szeme látszik ki, ugye, és egész teste ugye le van fedve egy fekete fátyollal. Ez egyébként Szaúd-Arábiában, vagy éppenséggel Kuwaitban, vagy más országban, ez természetes. De amikor ezek ugye megjelennek Európában, és így öltözködnek, akkor rögtön fölmerül a közrend kérdése, hogy valakinek az arcát nem látja, vagy a rendőr nem látja, amikor az utcán találkozik vele, igazoltatja. Tehát megjelennek olyan jogszabályok, amelyeket az álmunkban nem gondoltunk volna, hogy Európában jogot kell alkotni, például a fátyol tilalmáról. Tehát a burka és a fátyol tilalmáról. Vagy arról, az egyetemre be lehet-e így menni, vagy nem lehet bemenni. Ez Nyugat-Európában nagyon adekvát kérdés, komoly viták vannak róla, és politikai viták is, meg az Alkotmánybíróság is állás foglal. Csak szeretném jelezni, hogy milyen kulturális kérdések, hagyományok, vagy közösségek, kultúrák találkozása is tulajdonképpen jogszabályt alkot. De sorolhatnám most egy svájci példát, ahol ugye nagyon sok portugál és olasz települt be Svájcba. Ha valaki Olaszországban, Dél-Olaszországban lát, múlva van, akkor látja azt, hogy bizony egy dél-olasz embernek a világ legtestesebb dolga az, hogy kiteregeti a ruháit, hogy ott száradjanak. Egyrészt a klíma is lehetővé teszi, és hogy a Nápolyban vagyunk, vagy Rómában, teljesen mindegy, az Olaszország fővárosa, ettől még a szűk utcákban bizony ott lógnak a szennyes ruhák, ahogy a tiszta ruhák éppenséggel száradnak. A svájci pedás ember, a svájcit ez zavarja. Tehát úgy gondolja, hogy az a ruha, az nem oda való, mert az egy Zürichbe, vagy éppenségen Bernbe, ott egészen másfajta gondolkodás. Ezért jogszabályt hoznak arra, hogy a ruhát az erkély korlátja fölött látható módon szárítsanak, azt meg kell tiltani. Tehát nem lehet. Na most ez csak egy megint kulturális kérdés, és azért miért? Mert bement a portugál olasz, és ott elkezdett ugye otthonosan élni, ahogy ő ezt csinálja Dél-Olaszországban. Mit eredményezett? Új jogszabályt eredményezett. Ezek a példák a globalizációnak is a kérdéskörét jelenti, de sorhatom a tánctilalomnak az elrendelését, ugye amelyek Svájcban van szintén, hogy a 6 protestáns kantonban például egyes egyházi ünnepeken tilos táncünnepséget rendezni. Ez ma már számunkra anakronisztikus, hogy jogszabály tiltja meg egy táncünnepségnek a megszervezését, ugye vallási ünnepekkor. Menjünk tovább, de azt gondoljuk, hogy nem csak ugye ezek a ügyek vannak, hanem számos más ügy, amire azt tudjuk mondani, hogy új területek jelennek meg. És az új területekre mit kell tenni? Új szabályokat kell hozni. Hát a telekommunikációs forradalomról, a mobiltelefonról nem akarok hosszasan beszélni, de arra, hogy hány szolgáltató van, a szolgáltatók hogyan nyerik ezt a lehetőséget, hogy a szolgáltassanak, a díj meghatározástól kezdve a fogyasztóvédelmi kérdésekig. Ezernyi dolgot tudok mondani, ami a telekommunikációban benne van, mert én ez a kis mobiltelefonnal, amit lehalkítottam, én igazából gomnyomásokkal hatalmas vagyonokat át tudok küldeni, igazából Dél-Amerikába, ha lenne, ugye, és azt mondanám, hogy kérem szépen technikai forradalom, én banki átutalásokat ezzel meg tudok csinálni, és a Dél-Amerikában vagy Ausztráliában ott van perceken belül. Hát ezt azért jogilag valahol szabályozni kell, mert a banktitoktól kezdve a bankszabályok, a telekommunikációs szabály mind bejönnek, és a jogszabályba találjuk. Tehát a telekommunikációs forradalom, a digitális forradalom hihetetlen feladat elé állítja a jogalkotót, mert a veszélyekre is kell nézni. Az internetet, ha nézzük, akkor az internet azt is kell megnézni, a blog, a Facebook. Milyen veszélyei vannak? Hogy lehet ezzel visszaélni? Kell-e a büntetőjog eszközét alkalmazni? Milyen személyiségi védelmet tudok bevezetni az állampolgárok részére? A gyűlöletbeszéddel szemben hogy tudok föllépni, amikor valaki olyan stílusban ír, amelyik egy közösség méltóságát sérti? És mi sorolhatom azokat a elveket, amik azt mondja, kérdezni, hogy fogom megoldani? Ezt erkölcsi szabályokkal nem tudom megoldani. Tehát nagyon szép dolog, hogy én prédikálok a gyerekeimnek, meg ilyenek, de az ettől függetlenül kell azért, hogy a jogi szabályok is egyértelműek legyenek ugye mindenki számára. De a közegészségügyről már sokat beszéltem, míg a 19.-18. században az emberek együtt tudtak élni a járványokkal, ma teljesen logikus, hogy mindentől tartunk. És amikor a táplálékokat megnézzük, az összetevőket, közel se biztos, hogy ugyanilyen egészséges ételeket eszünk, mint a 19. században, mert a 19. században vélhetőleg az a csirke, amit megettünk, ami kapirgált valamit, és valóban csirke volt. Ma pedig, amiket ugye nagy mennyiségben hozunk, veszünk, hogy ennek mi a tápértéke? Egyáltalán megfelelnek annak a követelménynek, amit mi úgy gondolunk, hogy meg kell felelnie? Hát bizonytalan vagyunk, ezért erősítjük a közegészség és az élelmiszerbiztonságot. De mondhatom az alapvető jogoknak a bővülését is, tehát ami ugye természetes, mert betegjogokról beszélünk, hol beszéltünk a 19. századok betegjogokról például. Tehát ami alapvető ma, és úgy gondoljuk, hogy a társadalmunknak egy hasznos része kell tudni. Az adatvédelemnek a kérdése, meg szintén ugye hát rengeteg adatot tárolnak magunkról, tárolnak rólunk a hatóságok. Ezek, vagy a magánéletnek a védelme. Ezernyi dolgot tudunk mondani, amikor azt mondjuk, hogy kérem szépen új területek jelennek meg, és beszélhetünk a terror kérdéséről is, amikor terror cselekmények vannak, hogy erre milyen adekvát tudunk válni, milyen választ tudunk adni. Menjünk tovább. Hát igen, eljutottunk az, hogy ez mind látjuk, hogy ez így működik, hogy egy jogszabályok dzsungele jelenik meg, és láthatjuk, akkor is, ha akarjuk, ha nem akarjuk, ha tudomást veszünk rá, ha nem veszünk rá tudomást, ez egy faktum. Mit várunk el mégis a jogtól? Hogy mégis mi az elvárás egy állampolgárnak? Az állampolgárnak egyrészt az elvárása, hogy aztán kezdeném ezzel, hogy rendelkezzen egy társadalmi legitimációval. Ami azt jelenti, hogy tudjam én elfogadni. Én hiába vezetek be egy olyan szabályt, hogy az autópályán maximális sebesség 20 km/h. annak nem lesz, lehet, hogy jogilag teljes legitimációval fogadták el, de mely butaság, ergo senki nem fogja betartani, társadalmi legitimáció nem lesz ennek a jognak. Hiába jelenik meg a magyar közlönyben, vagy bárhol, egyszer az emberek nem fogják alkalmazni. Tehát azt várjuk el a jogtól, a jogszabálytól, hogy legyen erkölcsös, legyen hatékony és betartható. Amennyiben ezeknek nem felel meg, akkor társadalmi legitimációval nem rendelkezik, és félredobjuk. Azt gondoljuk, hogy lehet, hogy jogszabály, na de én nem fogom ezt betartani. Na most ennek persze konfliktusok alakulhatnak ki, hogy valaki azt mondja, hogy nekem ez nem erkölcsös, de mégis a társadalom többsége úgy gondolja, hogy erkölcsös. Itt lehetnek viták, és ezek a vitákat el kell dönteni, ki tudja eldönteni, adott esetben az alkotmánybíróság, amikor konfliktusok alakulnak ki, mert egy adott szernek, hogyha többfajta nézet van, hogy egy jogszabály erkölcsös, hatékony, vagy betartható, az esetben van egy szerv Magyarországon, és másodszor a világon, alkotmánybíróságnak hívna. A másik az, hogy normavilágosság legyen, a normavilágosság pedig az, hogy azt értsem. Tehát a legnagyobb probléma egyébként a jogszabályokkal nem érthető. Ma valaki egy uniós jogszabályt elővesz, és ugye magyarul olvassa, de ha angolul olvassa, vagy teljesen minden milyen nyelven olvassa, egy garantált. Háromszor el kell olvasni azt a mondatot, hogy megértsem. Tehát azért ez nem egy egyszerű dolog, és mire azt a jogszabályt angolról átfordítjuk magyarra, hát addigra már aztán lehet, hogy nem háromszor kell elolvasnom, hatszor kell elolvasnom. Tehát azt gondolom, hogy ez egy alapvető probléma, hogy a jogszabályoknak a normavilágossága az nem mindig biztosított. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy érthető, magyar nyelven érthető jogszabályok szülessenek. Ez az is probléma, amikor a jogszabályt gyártja egy ilyen technokrata, mint akár én, ugye, vagy az én embereim, akkor nincs igazából egy olyan ember, aki a magyar nyelvet jól ismeri, és a magyar nyelvhelyességi szabályok szerint is például átnézni a jogszabályt. Ez sajnos egy hiba. Ez a felgyorsult életben, ugye mindenki siet, mindenki kapkod, senki nem ér el semmire, így azokat a dolgoknak, aminek kellene adni időt, ezeknek sokszor nem tudunk időt nyújtani, és ebből jönnek ki, aztán butaságok is, amikor ugye azt mondjuk, hogy normál nem is érthető jogszabály. A jogi legitimáció az egyértelmű, a jogi legitimáció azt jelenti, hogy azt meghatározott rendben fogadjuk el, annak az jogalkotó szerv legyen jogalkotó hatáskörrel felruházva, és a rá vonatkozó szabályok alapján fogadja el a jogot. Milyen kihívások előtt állunk? Hát először is az időfaktor. Az időfaktor az, hogy nekünk mindig sietni kell. Van egy probléma, azonnal kell megoldani. Azon nem érünk rá, tehát van 24 óránk, 48 óránk, egy hetünk, de gyorsan kell lépni. Márpedig a jogalkotás az egy művészet. Tehát a művészetet azt értem, hogy igen, az elemző munkából áll, összehasonlító jogi módszereket kell alkalmazni, meg kell nézni, más országokban milyen megoldásokat választottak, át kell nézni, hogy ez hogyan fog hatályosulni. Ez bizony egy nagyon komoly szellemi munka. Ehelyett nagyon sokszor, figyelemmel mondtam arra, hogy minden kormány, tehát nem magyar problémáról beszélek, és világjelenségként is tültettem föl, gyors jogalkotásra van szükség. Nem érünk rá. És bizony, ez sajnos visszaüt arra, hogy a jogszabályunk nem igazából érthetőek. Egész Európában, egész világban a másik csapda a lobby. Hogy valakinek van egy érdeke. Például tételezzük föl, hogy van egy autógyár, már azt mondja, hogy neki már sokkal hatékonyabb, nem tudom én, széndioxid kibocsátási rendszere van, alacsonyabb környezetkárosítást hajt végre, és megpróbálja unió szinten keresztül vinni, hogy már az új jogi szabályozás milyen legyen, milyen kipufogó, tehát milyen legyen az új szabályozás az autó gyártásra vonatkozólag. Akkor versenyelőnyt tudok szerezni. Tehát ugyanígy a gyógyszeriparban különböző területeken megjelennek a lobbisták, és a lobbisták próbálnak elérni azt, hogy új jogszabályok szülessenek, amik az ő érdekeiknek megfelelő. Tehát a jogalkotónak arra is vigyáznia kell, hogy ne legyen lobbistáknak a fogja, hanem ugye valóban a közérdek azt annak az érdekében dolgozzon. Ennek megfelelően a hatásvizsgálatot említeném még. A hatásvizsgálat az, amikor alkotok egy jogszabályt, meg kell néznem annak, hogy mi fog történni. Tehát utólagosan is vizsgálnom kell egy jogszabályt, a jogalkotók, hogy a hatályosul. Jól volt? Kell-e ezt hozzányúlni? Rendben van ez a jogszabály? Nem azt, hogy betettem kész, felfejtettem az egész ügyet, hanem azt vizsgálni kell utána is, hogy az hogyan hatályosul, működik-e, és ennek fényében lehet-e korrekciókat végrehajtani, vagy nem kell, vagy az egészet azt kell mondani, hogy nem volt helyes, és ezért megfelelően kidobom. Tehát a fluktuáció pedig azért fontos, megemlítenem, mert a jogalkotás, a kodifikáció, a jogszabályt írni nem mindenki tud. Az egy mesterség. Annak az első paragrafus, a második paragrafus, a harmadik, a fejezet, a cím, ezek bizony munka. És hogyha a közigazgatásban, egész Európára értve ugye, azt mondja valaki, hogy hát én ezt ott hagyom, akkor nem könnyű kinevelni új jogalkotót. Tehát a személyi állománynak a stabilitása, ez rendkívül fontos. Mert ha fölállnak az emberek, és elmennek mondjuk egy más szektorba dolgozni, már meg a magánszektor a nagyon vonzó tud lenni, mert a magánszektorban úgy gondolják, hogy több pénz van, több a fizetésem. Az állami szektorban dolgozok, az kevésbé hozza nekem meg, és vagy pedig el akarom menni külföldre, a bizottsághoz meg pláne jó a fizetés. Tehát ki kell nevelni, és ez nagyon fontos, hogy az állami tisztviselőket, akik ezzel foglalkoznak, nagyon meg kell becsülni, és ki kell őket nevelni. Ez egy rendkívül fontos, hogyha nagy a fluktuáció, az kihatással lesz arra, hogy a jogszabályunk nem megfelelő színvonalon lesznek elfogadva. Következő, még az Európai Unióról nagyon röviden szeretnék szólni, ami arról szól, hogy szerettem volna utalni, hogy ez megint egy olyan kérdés, ami kihat ránk. Nem mondhatjuk, hogy mi bezárkóztunk, és Magyarország, akkor minden rendben van, az uniós jog meg nem érint minket, de érint, mert kötelező, és abban a pénzben, hogy nem hajtom vére az uniós jogot, akkor még meg is büntethető az ország napi tételekkel számolva, stb. Tehát, de az unióban is ugyanezek a problémák jelen vannak a jogalkotásnál. És akkor az unió 28 ország alkotja a jogot, az egy kompromisszumokra épülni szerető jogalkotás, néha nagy országok persze szeretnék azt, hogy az ő érdekük érvényesüljön. Minden esetre ott is van, ez a kapkodás jelen van. Ergo ezért mondjuk azt, hogy better regulation, tehát egy jobb szabályozásra van igény. Újra kell gondolni dolgokat, és igenis szükség van arra, hogy a jogról alkotott véleményünk, hogy mit kell jogba tenni, hol, milyen szinten kell, ezt újra át kell gondolni, nem csak Magyarországon, ezt újra át kell gondolni egész világon. És akkor van a dereguláció az, hogy a túlszabályozottság, és ilyenkor, amikor azt mondjuk, hogy fulladunk, mert túl sok van, és nem bírjuk, és nem is tudjuk követni, és felesleges dolgok vannak, akkor elveszük a, szabad így mondanom, a sövénynyírót, és megpróbáljuk ugye a közöttünk lévő dzsungelben ugye a sövény rendet tenni, és valami angol parkszerűséget kialakítani. Ez persze nem mindig sikerül, bár az angol park nagyon szép, de ettől függetlenül a vozót vágó kést elő kell venni, és bizony a jogszabályokat ki kell írtani. A következő, az mi a konklúzióm? Hát először is igaz-e az a klasszikus tétel, hogy minden szabad, amit a jog nem tilt, a törvény ismerete pedig nem mentesít. Azt gondolom, ez két olyan mondat mai napig is, amire sokat kell gondolkodni, de mindenki véssel jól azért a tudatába ezt a dolgot, hogy valóban a törvény nem ismerete az nem mentesít. És említettem, hogy hány jogszabály van, tehát a bölcsőtől egészen a sírig, és a szakmánkat, a munkahelyünket, az egyetemi életünket, mindent a jogszabály szabályoz, nem mondhatjuk azt, hogy nem tudjuk, és nem által mentesülünk. És ugyanakkor fontos az az elv, ami a szabadsághoz tartozik, hogy viszont amit a jog nem tilt, az igenis maradjon szabad, és lehessen csinálni. Nagyon fontosnak tartom ugye a nemzeti parlamenteknek a politikai funkcióját, tehát ne az legyen, hogy technokrácia öli meg a nemzeti parlamentet, hanem a politika vezesse a nemzeti parlamentet, és mellette legyen jogalkotás. Nagyon fontos a minőségbiztosítás. A joghoz való hozzáférés, tehát azt értem, igenis, mindenki legyen abban a helyzetben, hogy egy jogszabályt meg tudjon keresni. Legyenek olyan programok már a mai számítógépen, hogy akár beírva a keresőszavakkal, el tudjon igazodni az életben. Ezért fontos a jogi ismeretterjesztés. A jogi ismeretterjesztés pedig azért is fontos, mert azt gondolom, a középiskolás kortól kezdődően kell ezt elkezdeni, és igenis szükség van arra, hogy egy értelmes emberek nem csak az értelme, a mindenki számára világos legyen előtte, hogy milyen környezetben él, mi a szerepe a jognak. És befejezésként talán a mondat, amit szeretnék mondani, az az, hogy a jog nem csak az értelem, nem csak a paragrafusok, hanem a szív dolga is, és itt visszautalnék arra, amit az elején mondtam, hogy az erkölcsnek milyen szerepe van a jog mellett. Ezt egyébként többek között Grosvéd és Vladár Gábor mondta. Vladár Gábor az igazságügyi miniszter volt, az az elődöm volt, akit 1944-ben, október 15-én megpróbálta a kiugrást a Lakatos kormányból, tehát kiszállni a II. Világháborúból, utána a Gestapo üldözte, utána pedig kitelepítették, de egy rendkívül nagy kodifikátor volt, nagyon nagy eszme, nagyon nagy elme, és hozzá kell tenni, az ő mondatai úgy gondolom a mai kodifikátoroknak is szólnak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Köszönjük szépen, és önöknek is köszönöm egész fél éves megtisztelő figyelmüket. Várjuk önöket a következő szemeszterben is. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!